Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Még mindig 70 éves a kolozsvári rádió és Ráczi Éva kolléganőnk továbbra is kutatja az intézmény történetét, ami nem könnyű feladat, mert a vártnál jóval kevesebb az írott forrás, a dokumentum. Ma Ráczi Éva a vendégem itt a Sajtóklubban. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz István, én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Folytatunk egy márciusi beszélgetést, és ezúttal az olvadás éveiről, az 1965 és 71 közti periódusról, és az azt követő furcsa hideg időszakról lesz szó, erre fókuszálunk, és arról is beszélgetünk, hogy miként lehetett megkerülni a kommunista párt és elvakult képviselőinek előírásait a 60-as években, mi történt azokkal, akik kilógtak a sorból, mit jelentett a 69-es fordulópont a kolozsvári rádió életében is, hogyan alakult rádiónk műszaki fejlődése az idők folyamán. Megjelent a Szabadságban nemrég egy felhívásod, Éva, hogy akiknek hát bizonyos vagy valamilyen dokumentumuk van a rádió történetével kapcsolatban, azok jelentkezzenek. Említettem az imént, hogy a vártnál is kevesebb az írott forrás és dokumentum. Volt ennek a felhívásnak valamilyen hozadéka, eredménye?
Tudtommal nem jelentkeztek olyanok, akiknek vannak ehhez kapcsolódó emlékei vagy dokumentumai. Sajnos ugyanott tartunk, de azért örülök, hogy a sorozat az megjelent a Szabadságban, és ezúton is köszönöm a felkérést Újvár Ildikónak és Székely Krisztának. Még mindig bízom benne, hogy valaki egyszer majd megtalál valamit, de
hát akkor mondjuk
is,
el, most mondd el itt ismét a rádióban is, hogy kik mivel jelentkezhetnek.
Hát még ha nem is szó szerint mondom el a szöveget, amelyet minden rész végére odaírtam, én arra kérek minden kedves hallgatót, hogyha tudomásuk van olyan dokumentumról, vagy ismerőseik, akik dolgoztak a rádiónál, és akiknek a neve talán még nem hangzott el, akkor azok akár a rádiót is megkereshetik, a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségét, és konkrétan engem kell ez esetben keresni, hogy a rádió történetének minden mozzanatát fel tudjuk kutatni, amennyit még lehet, és ebben az oral historinak nagyon-nagyon fontos szerepe van. Mert ugye van néhány megemlékezés. Tudtunk arról régebb óta, hogy Kovács Ferencnek volt egy sorozata, ő az elejétől 54-től szerkesztője volt a rádiónak, neki volt egy sorozata a romániai magyar szóban. Utána rábukkantam arra is, hogy Ábrahám János is írt a Helikonban néhányszor. De továbbra is kevés az írott forrás, és nagyon esetleges. Nagyon hasznos az Arcanum adatbázis, amely kereső szavakra, kulcs szavakra kiad találatokat. De mi van azokkal a történetekkel, amelyeket soha senki nem írt le? És ezek nagyon izgalmasak lehetnek, és ezeket tudnánk megtalálni azokon a hallgatókon, olvasókon keresztül, akikhez eljuthattak az eddigi írások. És az az érdekes benne, hogy tudjuk mindannyian, hogy nem csak Kolozsvárra vonatkoznak ezek az emlékek, tehát nem csak a kolozsvári városi lakosok, akiknek rádiókészüléke volt. Tudjuk, hogy régen ugye a rádió az a faluban volt egy, és összeültek az emberek, és ott hallgatták. Vagy volt néhány, és onnan mindenki megtudott, amit szeretett volna. Hát, ahogy az én családomban mesélik azt, hogy ha jól emlékszem, 68-as olimpiát a rádió mellett hallgatták közösen, összeülve. Ugyanígy másoknak is lehetnek ilyen történetei. És te is említetted a múltkor, hogy Rácz Béla nevére emlékszel 79-ből, hogy ő bemondó volt itt. Nos, egyébként visszakerestem a füzetemben, és azt írja, hogy egy 79-es megemlékezésben Rácz Béla azt mondja, hogy 16 éve volt bemondó, tehát 62 óta dolgozott, és valóban 79-ben, amikor te is emlékszel rá, akkor ő még emlékezett erre, itt volt a rádiónál valószínűleg.
Neked nem rokonod, csak névrokonod ez a Rácz Béla.
Nem tudok róla, hogy bármelyik Rácz, akinek a rádió történetéhez köze volt, hogy rokonom lett volna.
Na, akkor hát a doktori disszertációdban a 89 utáni rádió történet ettel foglalkoztál, illetve a közszolgálatiság alakulásával. Most viszont az utóbbi hónapokban alaposan beleástad magad a 60-as, 70-es évek történetébe is.
Sőt, sokkal mélyebbre is visszaástam, mert nagyon érdekes találatok jöttek szembe pontosan az adatbázisban.
És akkor hadd mondjuk itt el azok, akik olvasták esetleg a Szabadságban megjelent sorozatodat, négy részes sorozatodat a Kolozsvári Rádióról, hogy azóta újabb érdekességeket sikerült kinyomoznod a rádió múltjával kapcsolatban. Tehát nem csak az hangzik ma el, ami megjelent a Szabadságban, hanem újdonságok is.
Ez így van, és ehhez hozzájárul az is, hogy hosszasan beszélgettem, de megígértem, hogy még fogok Bai Nilikével, aki hát gyakorlatilag egy élő lexikonja a Kolozsvári Rádiónak, és végig kérdeztem az embereket, akiknek a nevére rátaláltam a kezdetektől, és például ő így emlékszik nagyon sokakra, és mondott egy-két szót, hogy ki milyen volt. És úgy aranyosan előkerülnek olyan dolgok, például én nem tudtam soha, hogy ugye azt tudtuk, hogy Ili nagyon korán került a rádióhoz. Ő elmondta most azt, hogy Szász Anikó helyére került be ide. Szász Anikó pedig a színházhoz vagy az operához ment, tehát ő ezt már nem tudja pontosan. És hogy kik tanították őt be ebben a munkában. Nagyon sokat emlegette Porzsolt Viktor nevét, aki főmérnök volt. Azt mondta, hogy szembe szomszéd is volt, és a feleségével ismerték egymást előbb, és utána aztán ismerkedett meg a leendő főnökével, úgymond. Vagy emlegetett olyan embereket, akikről úgy... Én például Darida nevével találkoztam, Darida György, akire rögtön Ilike azt mondta, hogy ó, emlékszem, hát Hurka Gyurka. Tehát ilyen bensőségesebb dolgok. Meg tudom is, nem is tudom, tehát nagyon sok információ felgyűl a füzetemben, mert egy füzetemet csak arra használom, hogy rádiós információkat írjak be, de még nagyon-nagyon rendezetlen, hogy mi mindenről van itt szó. Például, ja igen, ha már mondtam Hurka Gyurkát, akkor mondjam el Jusufot is. Polacsek Józsefnek volt ez az úgymond művészneve. A legtöbb ifjúsági műsorban dolgozott, de közben riportokat készített híradóba is, azt mondta Ilike. Tehát ilyenek szerepelnek ebben a füzetben, amely nagyon-nagyon kemény feldolgozásra vár, és amelyben azt hiszem már elmondtam valahol, hogy úgy 160 nevet sikerült eddig azonosítanom a Kolozsvári Rádió egykori és akár mai munkatársaival együtt, ami nagyon sok, és nagyon sokakról egyszerűen csak egy név van. Tehát ezért is fontos, hogy akinek vannak információi, azok nyugodtan jöjjenek és keressenek meg engem a rádiónál. És ha már a neveket említettem, ugye nagyon érdekes, hogy kinek mi a keresztneve, vagy mi a családneve, és mennyire egyedi ez, és hogyan lehet az egyedi név alapján valakit megtalálni. Például, amikor Kádár Bogárka nevét találtam egy adatbázis, itt nálunk az adatbázisban egy felvételen, akkor azt hittem, már rosszul is emlékszem. Tehát az egyik lapban, talán az utunkban volt egy olyan nyilvántartás, hogy kik dolgoznak akkor épp a rádiónál. És ebben volt egy Kádár Bogárka. És kérdeztem Magsai Magdit, hogy vajon elírás? Azt mondta, hogy szerinte igen. Igen, ez egy 74-es nyilvántartás volt, úgymond. Azt mondta, hogy biztos, hogy elírás, hát nem emlékszik erre a névre. Aztán Tomcsányi Mária, aki néhány hónapig volt rádiós itt Kolozsváron, egyébként Bukarestben volt rádiós, illetve tévés, a Facebook közösségi oldalon gratulált egy Kádár Bogárka nevű hölgynek. Hát hadd mondjam azt, egy néninek. És azonnal felhívtam Marit, és megkérdeztem, hogy lehetséges, hogy az illető kolozsvári rádiós volt? Azt mondta, hogy tulajdonképpen igen, és ő megkérdezi. Nos, Kádár Bogárka 81 éves, Kanadában él, nemrég járt egyébként európai körúton ismét, és beszélgettem vele még azelőtt, Azt mondta, hogy ő nem sok mindenre emlékszik, valóban volt itt, találtam néhány felvételt, amelyben a hangja is megmaradt a rádió szalagtárában, például, tehát ő könyvajánlókat készített. És például az egyik, az egy Kányádi kötet volt, és jót kacagtunk mindketten, amikor elmondtam neki, hogy a másik két könyv, az pedig ilyen, hát hogy is mondjam, agitprop kategóriába talán illene leginkább az a két könyv, amelyben az ő nevét, amelyhez kapcsolódóan az ő nevét még megtaláltam. Úgyhogy ő sem sokra emlékszik, munkatársakra sem, bedolgozó volt a rádióban. És ilyenként azt elmondta, hogy kint keresztül került ide, de egyébként azt mondta, hogy szerinte nem maradandó, amit ő itt hagyott maga után. Tehát ezt is jelentik ezek a nevek. És ez a kivétel, hogy 81 évesen ő még él, és még emlékezhet dolgokra, sajnos nem sok emléke van. És mert sok minden is történt azóta vele, tehát családi változások, nem csak országot, hanem földrészt is váltott, teljesen más most az élete. Úgyhogy ezért sem sok mindenre emlékszik. És ezt még tudnám mondani, úgyhogy nyugodtan kérdezz István, hogy beszéljek másról is.
Akiről viszont többet tudunk, az egyike azoknak, akikről hát elég jól dokumentált Wikipédia szócikk is van, létezik, az Ábrahám János, igen. És azt hiszem, hogy vele illusztrálhatnánk azt, hogy hát mennyire szigorú előírások szerint működött akkoriban a rádió, és milyen alapon lehetett valakit innen kirúgni. Tehát ezt Ábrahám János példája nagyon jól illusztrálja. És akkor talán térjünk rá arra, hogy ebben a rendkívül merev és dogmatikus korszakban mégis hogyan lehetett megkerülni, milyen úton, módon a kommunista párt szigorú előírásait.
Hát a leírt történetek alapján, Kovács Ferenc története alapján ezt úgy lehetett, hogy ha itt helyben nem látott esélyt arra, hogy valamit jóvá hagyjanak, egy olyan műsort vagy egy olyan tematikát feldolgozni, amit nagyon szeretett volna, akkor fölül kellett lépni az itteni vezetőkön, és akkor eleve nem a rádiós főnökéhez ment, akiről tudta, vagy legalábbis feltételezte, hogy vissza fogja utasítani az ő ötletét, hanem a párt központi bizottságához, illetve a Kolozs megyei pártbizottsághoz fordult, ahol nyilván voltak ismerősei, mert nem gondolom, én fiatal voltam ugyan a pártrendszerben, abban a kommunista pártrendszerben, de nem gondolom, hogy élhetett úgy bárki, hogy nem voltak ismerősei a pártban. Egyértelműen voltak például Kovács Ferencnek is, és így akkor ő ahhoz az ismerőséhez fordult, aki ott dolgozott, és eleve azt győzte meg, hogy lehetne sorozatot a nagy egyetemi elődökről például, és akkor ebbe be lehetett hozni nagy magyar neveket is.
Ez azt jelenti, hogy a személyes kapcsolatok bizonyos esetekben felülírták azokat a nagyon szigorú, merev előírásokat, amelyek Bukarestből érkeztek. Tehát az elvtárs is ember, és az elvtárs is esendő.
Igen, és ehhez még egy dolog kapcsolódik, hogy a visszaemlékezések alapján ugye megjelent nemrég egy könyv, a Náraton 1954-től jelen időig gyakorlatilag foglalja össze munkatársunknak, aki sajnos nem sokkal a kötet megjelenése után meg is halt, Kornél Udrá könyve, az összefoglalja a rádió történetét olyanképpen, hogy mindenki megír valamit, amire szívesen emlékszik. Na most beleolvastam a kötetbe, elég sokat olvastam el belőle, de egyértelműen ugye ezt úgy hívják tudományos réknál, hogy forráskritika. Tehát tudni kell azt, hogy mi az, ami elvárható egy ilyen könyvtől, és mi az, ami nem. Egy évfordulós rendezvénytől, egy évfordulós megemlékező írástól nem várható el az a száraz tárgyilagosság, amire szükség volna talán, bár ebben sem vagyok teljesen biztos, ahhoz, hogy összeálljon a rádió története. Na most ez az emlékező könyv, ez olyan írásokat tartalmaz, amiket a munkatársaktól kértek és kaptak, ki rövidebben, ki hosszabban írta meg az emlékeit. Abban viszont egyértelműen többen is a korábbi vezetők közül, illetve nem a fő nagy főnökök, hanem a kisebb főnökök közül, többen írnak arról, hogy igazából a legjobb időszaka az az volt, amikor 69-ben változott a rádió vezetése, tehát nem tudjuk már szerintem azonosítani azt, hogy a 68-as nyitás konkrétan, vagy a 69-es vezetőváltás volt az, aminek nagyobb volt a jelentősége abban, hogy sokan azt írják ebben a könyvben, hogy az volt a legjobb időszak. Mindent lehetett csinálni, két kultúrember vezette a rádiót, és ilyenként akkor megengedték azt, hogy végezzék a munkájukat, mindenki ahogy szerette volna, ahogy értett hozzá, szakmailag volt kivel beszélni, tehát ehhez is csatlakozhat. Lehet, hogy a kettő egymásra tevődött, hogy a 68-as nyitás miatt jöhettek ők 69-ben.
És, valószínűleg.
És akkor innen jött ez a úgymond felszabadulás az alkotók
fejében. Azért mondjuk el, hogy Vasile Rebreanu íróról és Mironsko Robete költőről van szó, és mindketten egészen 1985-ig itt voltak, és ők vezették a rádiót. Addig a bizonyos ominózus januári napig, amikor Bukarestből letelefonáltak, hogy délután már nem közvetít egyik területi stúdió sem.
Igen, ezt megint csak Tomsányi Máriát idézem, mondta, hogy ő délutáni műsoros lett volna, és bejött délelőtt, és vitte, összeszedte a szalagokat, ugye a nagy tányér palacsintákat, és az a szalag, nem kell félreérteni, nem főztek itt közben, tehát amikor ezeket összeszedte, akkor mondták, hogy jó, de hát hova megy, hát nincs adás. Így derült ki. Na de ennél is aranyosabb, tehát hogy mennyire nem lehetett tervezett a 85-ös bezárás. Arra visszaemlékszik a technikus kollégánk, amely szerint ő Bukarestből jött az utánpótlás anyaggal. Tehát, hogy hoztak akár szalagot is, mindenféléket, ami a rádiós munkához kellett. És ez azt jelentette, hogy ha ők szombaton megérkeztek, és ezt letették az autóval együtt a parkolóba.
Nem pakoltak ki, hogy majd.
Nem pakoltak ki, mert nem volt sürgős, és fáradtak voltak hosszú út után autóban. Traján Trikl azt írja, hogy ők így ismeri mindenki. Tehát ők megérkeztek az autóval, és azt mondták, hogy jó, akkor hétfő reggel jövünk, és akkor majd elintézzük. És egyszer csak bekapcsolta a rádiót, és nem volt mit hallgatni. Mert közben jött ez a telefon. Tehát ennyire nem lehetett tervezett. Jó, erre sincsen forrás, nemrég mondta valaki, hogy igen, azt majd kikutatja talán valaki a párt központi bizottságának a levéltárában. Hát ezt bevallom férfiasan, vagy nőiesen, mindegy, ezt még nem tettem meg. Akiktől kérdeztem, hogy kutattak-e levéltárban párt dokumentumok után, és emlékeznek-e rádiós utalásokra, ők azt mondták, hogy nem, ilyenre nem emlékeznek, úgyhogy ez még úgy tűnik, hogy vár rám, hogy ezt az adatbázist is tanulmányozzam. Most nem ez a következő terv, hanem folytatom az újságok tanulmányozását. Kérem továbbra is a hallgatókat, olvasókat, hogy ha tudnak ebben segíteni, akkor járuljanak ehhez hozzá, és ugyanakkor egyébként Tótfalusi Béla feleségével, Veres Évával beszélgettem még a rádióról, és mondta, hogy ő épp az édesapja hagyatékát dolgozza fel, Veres Istvánét, de hogyha kezébe akad bármi Tótfalusi Béla rádiós munkájáról, akkor azzal is meg fog engem keresni. Mert hogy ott is lehetnek olyan részletek, amelyek a kolozsvári rádióhoz kapcsolódnak, ugye ő is rádiózott itt 1972-től.
Említettük az Ábrahám János nevét, aztán elkanyarodtunk, hogy mi is történt vele, miért rúgták ki a rádiótól. Erről mit nyomoztál ki?
Ábrahám János nagyon aranyosan írja meg, csak most a papírjaim között el fogok veszni, hogy pontosan tudnám őt idézni. Ő kapott egy munkaérdemrendet és egy kirúgást a rádiótól. Nem nagy különbséggel a kettő között. És ezt nem tudjuk, hogy történhet meg. Valószínűleg, tehát ő úgy gondolja, hogy nem szerzett jó pontokat. Először hadd idézzem azt tőle, jó, hogy ő mit írt, hogy mi lett volna a rádió célja, a létrehozásának a célja. Hogy valamiféle helyi, tudományos, irodalmi és művészeti eszmélkedés szócsöve kellett volna legyen a stúdió, a világnézeti tisztulás és az új ember nevelésének eszköze, ahogyan a program meghatározta, és ezen belül az ipar korszerűsítését, a mezőgazdaság szocialista átalakítását, a politikai, ideológiai és kulturális nevelést kellett szolgálnia. írja Ábrahám János a Helikonban 94-ben. Ezen kívül feladata volt az erdélyi román és magyar értelmiség legjobbjainak buzdítása, népszerűsítése, bekapcsolása abba az országos küzdelembe, amely a párt zseniális vezetésével bontakozott ki hazánkban. No, hát ez lett volna a feladata a pártnak, és lehet, hogy nem mindenki akarta ezt betartani. Ő egyébként Ábrahám János bukaresti rádiós volt korábban, és ott dolgozott 3 évet, utána került ide.
12 évet lehúzott itt is, hát, ha jól igen. számolom, és 15 év után rúgták ki, azt mondta, hogy a felvágott nyelve miatt.
Igen. Igen, amikor megpróbálja leleplezni főnöke korruptságát, pártfegyelmit kap és elveszíti munkahelyét, ezt írja le a Wikipédia szócikk is, amely a nevére vonatkozik. Tehát ő várta nagyon a... Végül is nem volt miért várja, mert ugye 85-ben bezárták a rádiót, és senki nem tudta, hogy ezzel bármikor történhet még. 90-ben nyilván akik itt dolgoztak, akik tudták és értették, hogy hogy kell ezt csinálni, azok rögtön jöttek és rögtön indították, de Ábrahám János nem tudhatta 85-ben, hogy ő valaha ide vissza fog még kerülni. Tehát ő 90-ben azt mondja, hogy örül, hogy megkeresték, és boldog volt, hogy megszólalhatott a mikrofon előtt, és ilyen emlékei vannak neki. Nem írt olyan sokat, mint Kovács Ferenc, ezért kevesebbet tudunk alapozni az ő emlékeire.
Kommunista újságírásra alkalmatlan egyén, ez szerepelt az indoklásban.
Igen.
És itt a dolog pikantériája tényleg az, hogy hát nem sokkal azelőtt munkaérdemrenddel tüntették ki, amit nem kapott meg akárki.
Így van. Egyébként arról itt nincs szó ebben az írásban, de ha nem tévedek, akkor a románul leírt Porzsolt név, az valószínűleg azt jelenti, hogy Porzsolt Viktor is kapott egy munkaérdemrendet ugyanazzal a rendelettel, amelynek a szövegét megtaláltam interneten keresztül, ugyanakkor, amikor kapta ezt Ábrahám János. Tehát ketten is a Kolozsvári Rádió munkatársai közül.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Egy márciusi beszélgetést folytatva június 24-én itt a Sajtóklubban Rácz Éva kolléganőmmel a Kolozsvári Rádió múltjában ebben a labirintusban bolyongunk, csapongunk, és hát próbálunk érdekes dolgokat felidézni, amelyek a kedves hallgatók érdeklődésére is számot tarthatnak. Említettük, hogy 68-69 fordulópont volt a rádió életében, egyfajta nagyobb nyitás, és ezt összefüggésbe hoztad azzal, hogy hát 65 és 71 közt mindenféle szempontból liberalizálódott a román politika, a román társadalom, és arról is szó volt, hogy azért az egyéni tényező is mennyire meghatározó, hiszen 69-ben került Vasile Rebreanu író és Miron Skorobete költő a Kolozsvári Rádió élére, és az ő irodalmi érdeklődésük meghatározta a rádió irányvonalát, tehát jelentős kultúra közvetítő szerepet szántak a rádiónak, és ezt tehették hosszú ideig.
Még ha ebben benne volt az is, hogy a pártelvtársak elképzelése szerint a kultúra az olyan volt, ahogy ők kitalálták.
Na, de ezt nagyon sokszor ki lehetett játszani. Igen. Hogyan korszakolnád a rádió eddigi 70 évét? Hol vannak fordulópontok? Mi jellemzi ezeket az egyes korszakokat?
Nagyon érdekes, hogy az én meglátásom szerint, eddigi meglátásom szerint 54-es sugárzás elkezdéstől gyakorlatilag 90-ig nem látok nagy változásokat. Nyilván történtek olyanok, hogy az első riportkocsi megérkezett a rádióhoz. Mert hogy az első időben, ezt is Kovács Ferenc írta le, hogy kerékpárokat kaptak az emberek. Sőt, hát amikor a rádió székhelyét keresték, azért került a Dónát útra is, nem a Majális utca tetejére, mert hogy oda nehéz lett volna télvíz idején feljutni. Aki arra jár gyakran, mondjuk úgy, hogy gyalog, az most is tudja, hogy nehéz és elég lihegős oda kimászni. mászni. De most ilyen érdekes dolgok ugyan voltak, hogy érkezett egy riportkocsi, és azzal lehetett kimenni, ami akár a helyszíni közvetítést is lehetővé tehette. De a felvételek jobb minőségét mindenképpen garantálhatta. Na de nem tudunk olyanról, hogy ugye eleinte, amikor elkezdtek dolgozni, akkor nehéz volt a magnó, aztán könnyebb lett, de még mindig a vállon kellett vinni a riporter magnót, és hozzá csatlakoztatni a mikrofont. Igen, de amikor én ide kerültem a 2000-es évek elején, akkor is volt olyan, hogy a vállon vitték a magnót, és hozzá csatlakozott a mikrofon. Tehát a 85-ös bezárásig, illetve a 90-es újrakezdéskor én nem látok olyan technikai nagy-nagy előrelépést, ami ilyen szempontból jelentős lenne. Hogyha műszakilag nézzük, ugye akkor az gyakorlatilag ott folytatták az akkori kollégák, ahol abba hagyták 85-ben. Nem volt miért másképp tegyék. Utána következett a számítógép térhódítása, és 1998-ban a Román Rádió Társaság összes stúdiója közül elsőként a kolozsvári vezette be a számítógépes hangfeldolgozást. Akkorra már lettek számítógépek, és meglett az a program, amelyben azóta is vágunk, és így fejlődtünk odáig, hogy miközben a bukaresti rádiósok néhány évvel ezelőtt még azt mondták, hogy igen, feldolgozzuk digitálisan, számítógépen, és utána szalagra másoljuk. Mi már ezt a digitálisan megszerkesztett felvételt, ezt betöltjük egy adatbázisba, tehát 98 óta mi nem léptünk ebben vissza. Aztán 98 után következett az hogy a 2000-es év hozta el az FM sugárzást, ez az a rádió, ami az autóban szól, meg az, ami mindenhol tud szólni, tehát utána jöttek aztán a mobiltelefonok, azokon is volt FM kereső, én még mindig mérges vagyok a legújabb állítólag okos telefonokra, amelyeken nincs ilyen lehetőség, tehát már csak interneten keresztül lehet hallgatni a rádiót. No de az FM azt jelentette, hogy nem csak a konyhában volt ott a rádió, a műsor, hanem magunkkal vihettük az autóban is. Ez mai napig így van.
És sztereóban
igen.
Szólt, ettől igen. Kezdve, és sokkal jobb hangminőségben.
Ez így van. Egyszer megkérdezte Balázs Géza, hogy mit gondolok, miért nem honosodott meg a kvadrofónia a rádiósugárzásban, és mondtam, hogy én nagyon egyszerűen azt gondolom, hogy azért, mert nincsen négy fülünk, csak kettő. Tehát a négy csatornás sugárzásnak azért nincs értelme, mert nem fogjuk hallani a különbséget. A sztereó felvételeket ma is nagyon-nagyon halljuk, hogy melyik időszakban készültek ezek, és mennyivel másképp szólnak. Tehát jobb minőséget adott a sztereó, a 2000-es években az FM sugárzás, 2000-től. Aztán adott nekünk olyan lehetőséget, hogy az FM sugárzásban volt egy óra pluszban magyarul. Ez volt a slágeróra, erről legutóbb már beszélgettünk. Hogy akkor nem 4-től 6-ig, hanem 3-tól 6-ig lehetett minket FM-en hallgatni. 2002-ben foglalták le a kolozsvári rádió honlapjának az internet címét, a www.radioklus.ro-t, és van egy internetes archiváló program, amelyben találtam a kezdeti időszakból felvételeket, tehát ez a program, ez végig sétálja, pásztázza néha az internetet, és felvételeket készít az akkori állásáról ezeknek a honlapoknak. Ott találtam 2000-es képet, megmutattam a rendszergazdánknak, Kolumbán Zoltánnak, azt mondta, hogy ő erre nem emlékszik. Arra viszont emlékszünk mindketten, hogy 2004-ben lehetett hallgatni a kolozsvári rádiót interneten keresztül, és arra sem emlékszik már Zoli, hogy eleinte 25 emberre volt korlátozva. Te a múltkor hűtlenkedéssel vádoltál engem, és jogosan, hogy elmentem a kolozsvári rádiótól, de a leghűségesebb akkor voltam, amikor visszajöttem. De most, amikor innen elkerültem, akkor ilyen szinte elvonási tüneteim voltak, és ezért tudom, hogy 2005-ben például voltak gondjaim azzal, hogy Bukarestben interneten szerettem volna hallgatni a rádiót, és akkor nem mindig lehetett. Vagy időnként szétkapcsolt. Szinte hallom, amint azt mondják a hallgatóink, hogy igen, most is időnként szétkapcsol az applikáción keresztül is, ez teljesen más jellegű gond, és 2005-ben arról volt szó, hogy a sávszélesség, ugye ma már erről kevesebbet beszélünk, az nem tette lehetővé, hogy egyszerre olyan sokan csatlakozzanak.
Igen, 25, aztán ebből a 25-ből lett 600, és igen, utána most már igen. A határ talán a csillagos ég.
Reméljük. És akkor 2010-ben léptünk még egy nagyot, amikor a közösségi oldala is létrejött a kolozsvári rádiónak, és ez azt jelenti, hogy onnan aztán elkezdtük gyűjtögetni a népszerűséget, a lájkokat, a visszajelzéseket, kommenteket, és bár az azután következő 2016-ban volt még egy lépés, amikor a Kolozsvári Rádió és a Rádió Klub sugárzása az FM frekvencián, mert megint csak ezt kell mondani, az ketté vált. Tehát aki minket mai napig középhullámon hallgat, ugyanazt hallja, mint ezelőtt 20-30 évvel. Ugyanúgy reggel 8-tól 10-ig és délután 4-től 6-ig hallgathat minket magyarul, és ugyanazon a frekvencián a többi időben pedig román nyelvű műsor szól. Az FM frekvencián, ahol van ilyen, ahol ezt fogni lehet, illetve az internetes sugárzásban, ott viszont két párhuzamos adás megy, az egyik az egész nap magyarul, a másik egész nap románul. És ez történt 2016. november 1-én, amikor úgymond áttekert a Kolozsvári Rádió egy újabb frekvenciára, amelynek a vételkörzete sokkal kisebb volt, mint az előtti, de lassan ez is növekedett, és lassan ezt is megszokták a hallgatók.
És sikerült két új frekvenciát is szerezni, ugye, egy Bánfihunyad környékén fogható, a másik pedig a Szilágyságban.
Mondjuk. Így van, Zilahon és környékén, illetve van még egy FM frekvencia, a Szatmár Németi, de az még mindig megosztott, úgy, mint volt a Slágeróra indulásakor 2001-ben. Tehát az megosztott, mert Szatmár megyében van két frekvencia, de ez a kettő nem fedi egymást teljesen, és amíg nem tudnak megegyezni felsőbb hatalmak, addig ez így is fog maradni. Tehát az egyik Szatmár Németi, a másik Avas Felsőfalu, és mindkettő ezt a váltott kétnyelvű műsort sugározza.
Éva, folytatod a kutatást, nyilván milyen irányban indulsz el, és ezek a kutatások milyen eredménnyel kecsegtetnek, mire számítasz?
Igazából igyekszem nem gondolni arra, hogy mit szeretnék, hogy mi legyen, mert még eddig mindig értek kellemes meglepetések, de nem tudom kitalálni, hogy mit fogok még megtalálni, és mit nem. Úgy gondolom, hogy már nem fogok találni újabb visszaemlékező írásokat, hanem azokkal kell boldogulnunk, amelyek léteznek. Illetve megpróbálok a régi nevek alapján szintén ilyen kereséseket lebonyolítani adatbázisban, és még egy nagy feladat az, hogy a Kolozsvári Rádió szalagtárában lévő felvételek alapján rekonstruálni azt, hogy mi az, ami megőrződött, nem tudom, hogy hány évre, hány életre van szükség ehhez, és egyelőre még mindig egyedül végzem ezt a munkát, nem azért, mert nem szeretném, hogy társaim legyenek benne, de nagyon-nagyon kicsi, szűk rétegeket kutattak szintén kollégák. És a nagy képet úgymond, azt én próbálom összeállítani, azzal együtt, hogy van olyan kolléga, aki azt ígérte, hogy ehhez hozzájárul. Ferenc Zsolt például a gyerekműsorokat kutatta, Forrai Szerénke pedig a 85-ös bezárást. Zsolt nemrég azt mondta, hogy igen, fog küldeni nekem visszaemlékezős műsorokat, illetve amit ő tud, az természetesen kutatási célra felhasználhatom majd. Na de ami nagyon édes és nagyon érdekes, azt el szeretném mondani, hogy 2024-hez képest, ugye, ha 100 évet visszamegyünk, akkor ezt is az Arkánumon találtam, hogy arról is írt például a Brassói Lapok, amelyet akkor nem csak Brassóban terjesztettek és olvastak, arról is írt, hogy nem lesz rádió Romániában. És idéznek egy Maksai Áron nevű embert, aki a Kolozsvári Rádió Klub egyik vezető tagja. Ezt azért is mondom el, ezt a történetet, mert lehet, hogy valaki tud róla, lehet, hogy valakinek a családjához tartozik, és Maksai Áron rokonainak, ha valamilyen emlékei vannak, akkor azt is talán elhozhatják a Kolozsvári Rádióhoz. Tehát azt egy törvénytervezetet gyakorlatilag kidolgozott Maksai Áron, amely szerint ő importálná a külföldi műsorokat, létrehozna 8 olyan állomást, amit ma átjátszó állomásnak neveznénk, és akkor az, amit régen a rádión írta, hogy Luxemburg, Budapest, Prága, London, azokat a műsorokat sugároznák tovább ezek az átjátszó állomások. És ehhez képest a kormánynak is volt egy törvénytervezete, amely monopóliumot írt volna elő, tehát nem 8 átjátszó állomás, hanem egyszerűen csak majd ők megmondják 1925-ben, és a felvevő készülékekre, ami a mostani rádió készülék, azokra is monopóliumot írtak volna elő, ami azt jelentette Maksai Áron szerint, hogy a rádiótörvény lehetetlenné teszi a rádió igénybevételét, és hivatali eskühöz kötötték volna azt, hogy kinek lehet egyáltalán készüléke, hogy Azt írják a cikkben, hogy a kormány még a hallgatókészülékek beszerzését, illetve felállítását is olyan követelményektől teszi függővé, amelyek teljesítése lehetetlen. Olyan vizsgát kell tenniük, mint a posta tisztviselőknek. Esküt kell tenniük, hogy a rádiófonon véletlenül tudomásukra jutott titkokat nem adják tovább.
Hát ehhez képest, amit itt elmondtál, felidéztél, most nagyon jól állunk. Éva, elfogyott a műsoridőnk, ebből a szempontból rosszul állunk. Hát én kívánok további kellemes, eredményes kutatást, álljon össze a kép.
Köszönöm
és
szépen.
A hang. Kedves hallgatók, a Sajtóklub vendége ma Rácz Éva kolléganőm volt, aki a kolozsvári rádió történetét kutatja a továbbiakban is. Köszönjük figyelmüket, Mihály István vagyok, viszont hallásra.